Sziasztok! Ez a Road Movie Podcast. Utazz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Road Movie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Amíg csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. A Road Movie-t megtalálod az összes podcast platformon. Adásaink elérhetőek a drive.hu weboldalon, illetve a Drive magazin és a Road Movie podcast közösségi oldalain. Két havonta pedig még több tartalmat találsz vendégeinkről a MOL töltőállomásokon ingyenesen elérhető Drive magazinban. A Road Movie podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Road Movie. A te utad.
Sziasztok, utazók, útrakészülők és világrend érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast harmadik évadának 8. adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapítója és műsorvezetője. Elérkeztünk a harmadik, tavaszi-nyári évadunk utolsó részéhez, ami az előző adásban megkezdett világkörüli bringás nászút folytatása. Aki nem hallotta az első részt, mindenképpen javaslom, hogy kezdje azzal, mert a történet úgy lesz igazán kerek. Vendégeim továbbra is Zárok Zita és Harkány Árpi, a 360 Bringa projekt megvalósítói, akik az esküvőjük után biciklivel indultak nászútra, ami ez esetben nekik 46 országot és 4 évet jelentett. Tették mindezt teljes mértékben saját erőből, és fejenként kb. Napi 10 euróból. Velük folytatjuk tehát a már megkezdett beszélgetésünket, az előző adásban a felkészülésről, indulásról és legfőképpen az ázsiai élményekről beszélgettünk, most pedig megyünk tovább Ausztrália és Amerika felé. Az adás előtt ismét szeretnélek titeket emlékeztetni, fő támogatónk a Cserisk utasbiztosítás ajánlatára a Road Movie hallgatóknak, vagyis nektek. A Road Movie 22 kód felhasználásával minden utasbiztosítást 22% kedvezménnyel köthettek meg náluk, ha utazni készültök, mindenképpen gondoljatok rá. A felhasználás feltételéről és módjáról a www.cserisk.hu oldalon tájékozódhattok, de a Road Movie közösségi oldalán is lesz róla info. Szóval utazzatok és költsetek biztosítást a Cserisknél kedvezményesen pár klikkeléssel. Ez itt a Árpi, üdv ismét a Road Movie Podcastben, folytatjuk a világkörüli utat, sziasztok!
Szia!
Sziasztok,
üdv ismét! Jó itt lenni!
Hát akkor, ahogy elmondtam a bevezetőben is, aki az első részt nem hallotta, szerintem hallgassa meg, mert ott már elég alaposan kitárgyaltuk a motivációt, Ázsiát, necces helyzeteket, tehát volt szó mindenről, és akkor most mennénk tovább Ausztrália felé, ami azért egy gyökeresen más világ Ázsiához képest, és több szempontból, tehát nem csak költségek, meg a társadalom, nagyon sok mindenre kíváncsi vagyok, de például a belépés is, én úgy tudom, hogy Ausztráliában, hát ez kb. Mint hogyha a Holdra mennél.
3 napig
igen.
Sikáltuk fogkefével a kerékpárokat.
Mert hogy azt mondjuk el, hogy ugye nagyon, ez, ugye ez még Covid előtt is nagyon vigyáztak arra, meg vigyáznak arra, hogy
se
magvakat, se
semmi.
Kórokozót, tehát semmit nem
vigyél be. Kinyitotta a fickó a dobozt, és megkérdezte, újak a kerékpárok? Én meg így megveregettem a vállamat, mondom, jó munkát végeztünk.
Úgyhogy akkor volt bennük 21.000 kilométer, és 2 év
Ázsia kora. Tényleg a láncot, minden kis lánc szemet egyesével kisikáltunk, mert semmi olaj nem lehetett rajta. Tehát ugye a kerékpárnak ugye beolajozzák ugye a láncot, meg a lánctányért. Az se, sem, de totál steril, na mindegy, szóval értitek. Mert tényleg semmilyen magot nem lehet bevinni, semmilyen növényi maradékot, mind a táskában mindent átnéztek. Igen.
De átjutottunk a rostánsimmel.
Tudtátok, hogy ez lesz?
Tudtuk.
És ezt még, és honnan mentetek Ausztráliába?
Kelet-Timor.
Kelet-Timorból mentetek.
A fővárosból repültünk, Darwinból.
Ti repültetek, és biciklikkel együtt repültek.
Igen.
És ezt még Kelet-Timorban kellett megcsinálni, ezt a sterilizálást?
Kelet-Timorban sikáltunk, igen.
Így van. Tehát mielőtt bedobozoltuk.
A missziós házban laktunk, ott hiszem, vagy?
Igen. És ott szereztünk egy bringaboltból, ott meg kellett venni pénzért, pár dollárért az üres kartonpapírdobozt.
De tök mindegy, hát kifizettük lényegtelen.
Persze.
Hát, hogy kartondobozba becsomagoltuk ugye a kerékpárok, ugye szétszedve, csak olyan
igen,
lesikálva.
A keleténél jobban szétszedve, és jobban kipucolva, és így nem is volt ezzel gond, de ott láttunk egy német lakóautó karavánt, azok is ott pucolták a lakóautó alját, ők konténerhajóval mentek át Ausztráliába. Egy szervezett út keretében, Európából indulva, és nem is tudom, talán ők mondták, vagy olvastuk, hogy amikor olvastuk, hogy kell vízumot szerezni, hál' Isten, nekünk nem volt gond, a volt munkahelyem adott igazolást, és be tudtunk menni. Ugye sokaknak nehéz emiatt Ausztráliában kell jövedelemigazolás.
Tehát turista vízummal mentetek, vagy turistának
igen, de
csak...
Az a félelem, az aggodalom, hogy illegálisan akarnak a turisták dolgozni. És ki is szedtek minket a sorból, és én utólag
tudtam... Nem, azért szedtek ki, mert nevetgéltünk.
Nevetgéltünk, mert annyira örültünk magunknak, hogy...
Túlságosan örültünk, hogy megérkeztünk, rögtön kivettek a sorból.
De azért két év Ázsia, az mégiscsak két év Ázsia volt, na, szóval azért sok volt, és így jó volt egy picit így váltani, és ott rihirögtünk, mint két
megbolondult
kamasz. És akkor hát, na, és akkor leültettek minket, hogy na, akkor ugye tudjuk, hogy ez csak turista vízum, és utólag tudtam, meg olvastam valami random cikket, hogy mi mindent néznek a reptéren.
A Kobra Zoli, ugye ő ugye román-magyar útlevele is van, a Szabó Zoltán szintén fekvőbringával találkoztunk is vele Új-Zélandon, körbe tekerte a földet, és ő ugye a román útlevelével próbálta Ausztráliába bejutni, és nem sikerült neki, mert pedig aztán nagyon sikeres vállalkozásokat visz, de valahogy nem tudott olyan igazolást szerezni, amit elfogadtak volna az ausztrál vámhatóságok, és így Ausztráliát kihagyta. Viszont így tudtunk vele találkozni Új-Zélandon.
Viszont Új-Zélandon találkoztunk. És mi láttuk őt vendégül?
Ja, egyetlen egyszer mi voltunk a vendéglátók az úton, és egy magyar embert, egy másik nagy utazót láthattunk vendégül. Na mindegy.
Igen, szóval Ausztrália.
Ausztráliában megérkeztünk, nem volt gond, ezzel kipucoltuk a bringákat. Nekem nagyon emlékezetes a legelső reggel.
Ó, Istenem, igen.
A vendéglátó házából kisétálok a tök üres Pálmafás utcára.
Hova érkeztetek Ausztráliában?
Darwinba. A nagyon üres Pálmafás utcára. Körbenézek, süt a nap, jön egy autó, megáll egy ember, kiszáll belőle egy srác, és mondja, ah, szia, te lehetsz biztos az Árpi. Mert ugye egy magyar, a Szabó családnál laktunk, egy magyar család látott minket vendégül, és rögtön áthívtak egy másik magyar barátot. Tényleg emlékszem, hogy így mondtuk, hogy bebiciklizünk a városba, mert a külvárosba laktunk, és akkor ők így vaciláltak, hogy melyik úton menjünk, meg... és akkor mondtuk, hogy teljesen mindegy, hát a forgalom oké, egy picit gyorsabb, de a tizede az ázsiainak, és követik a...
És
léteznek szabályok, és követik, nem csak úgy random. Már Ázsiában is egy év után átlátod a káoszt.
Hát meg kevesebb a füst, nyilván más autókkal.
Igen. Meg aztán nem tudom, egy kilométer után volt bringa út, tehát hogy így egy ilyen könnyű, egyszerű, biztonságos létbe érkeztünk, ahol minden újra rendezett.
Tisztára Európa volt számunkra, vagy legalábbis volt egy ilyen Európa.
Tehát visszaérkeztünk a nyugati világba, nyilván egy csomó kihívás kvázi megszűnt, tehát itt nem volt olyan, hogy körbeálltak minket.
Voltak de... cserébe pókok, krokodilok, kígyók.
Egyébként nem volt ingerszegény ezek után? Tehát nem éreztétek egy picit azt a... Ugye valóban, hát én is voltam még nagyon-nagyon régen Ausztráliában, egy nagyon szabályozott,
más
nagyon
volt,
steril.
Figyelj, nagyon jól esett nekünk, tehát nekünk pont kellett egy váltás. Én pont emlékszem, hogy nem Ausztrália, de Új-Zélandra volt egy ilyen mentális kifáradásunk, és annyira jó volt megállni és dolgozni.
Igen.
Emlékszem, hogy volt egy ilyen, hogy de jó, hogy ugyanabban az ágyban kelünk több, mint fél éven keresztül?
Hát nem fél nem éven, pont de ott, két hónap.
De hogy, na szóval, hogy volt egy ilyen monotonitás, egy kicsit ebből a szempontból visszatért.
Sőt, Ausztráliában ezt külön kerestük is. Tehát ugye,
elmentünk a sivatagi szakaszra.
Tehát kinéztünk egy szakaszt, amit át is stoppolhattunk volna, és akkor inkább az izgalmasabb keleti parton gyűjtjük a 40 ezer kilométerhez össze az 1000 kilométereket, ami aztán így is volt, főleg ott biciklisztünk, de akartunk középen az Outback-en is biciklizni, ezért kinéztünk egy szakaszt.
Érintettétek az Outback-et, ahogy néztem a térképet.
Hát, igen.
Jó, nem az igazán nagyon
igen.
Klasszikusan
igen.
A közelében Ausztrália, de
igen, a végén inkább
egy semmi nincsen, csak ilyen útszéli stoppok voltak, nem tudom, ahol kijelölve, például ha valaki meg akart állni autóval, akkor ott le lehetett parkolni, de amúgy nem volt semmi.
Igen, hát volt ez a sivatagos bokros rész is, és akkor ilyen volt egy melegvízű patakba
tudtunk
fürödni.
A klasszikus vicc, amikor a GPS-be beütöd a következő desztinációt, és akkor kiírja, hogy 800 km múlva fordul jobbra, tehát így konkrétan.
És akkor föltankoltunk 7 napig kajával, ott volt a kukabúvárkodás is, Catering városából.
Ja,
erre majd kitérünk, mert ezzel kapcsolatban lesz majd kérdésem.
És direkt szánt szándékkal kiválasztottuk a 800 km múlva fordul jobbra, Montázáig, akkor most innen elbiciklizünk, és megcsináltuk, és aztán még ráfejeltünk egy 2200 kilométeres
stoppolást,
ami kb. Így rászámoltunk egy hetet, hogy majd több szakaszba, meg valahogy szervezettel, már kinéztünk egy következő puparti, következő városból online, csak odáig jussunk el valahogy.
Ugye a vízum, azért kattogtak a napok, tehát azért úgymond nem akartunk...
Három hónap.
Igen, tehát nem akartunk a végtelenségig ott lenni, úgymond az Outback-en, de úgy kellett egy szakasz, amire na... Most akkor tényleg az
hát a... egy mini küldetés.
8-9 nap, vagy nem tudom mennyi volt.
A nagy expedíción belül egy kisebb küldetés, hogy legyen cél. És akkor mindegy, megérkeztünk Montázába, 5 percig stoppoltunk, fölvett egy teherautó minket, aki miattunk fordult meg.
Visszafordult, mert látta, hogy biciklisok van a kezedben, és mondta nekünk utólag, hogy szerinte senki nem állt volna meg nekünk, ő megsajnált, úgymond, vagy hát így szimpatizált velünk, hogy vagy veled, mert én meg a kempingben kérdezősködtem.
Igen, nem is tudta, hogy ketten vagyunk.
És képzeld el, kiderült, hogy pont Montázába szállított bútorokat. Tehát megy egy bútorszállító, hátul a raktér, üres, puha ezek a rongyok, meg ezek a ilyen kartondobozók. Konkrétan csak bedobtuk a kerékpárba, tehát annyira nem kellett odafigyelni, hogy nem kellett óvatoskodni.
De miért stoppoltatok? Nem akartatok tovább tekerni?
Pont ez volt azért a vízum, az egy meghatározott idő volt, és nem akartunk ott a végtelenségig úgymond a semmiben.
Tehát a semmiben 800 km elég volt, a 3000 helyett csak 800-at bicikliztünk, 2200-at stoppoltunk, és utána még 2 hónapot eltöltöttünk a keleti parton, Brisbane, Sydney és Melbourne között, illetve ezeken a helyeken. Na mindegy, és ez a 2 nap stoppolás.
És beültünk így mellé, és akkor kérdezi, hogy hova megyünk, és mondtuk, hogy hát megyünk, ugye Brisbane-be mentünk.
Igen, és ő is oda.
Szóval oda megyek én is. Jaj,
elvitt
okay.
a címig, meg közben kifogyott a benzin, mert annyit dumált, hogy elfelejtett tankolni.
Annyira... Egy benzinkúton aludtunk az éjszaka, és elfelejtett tankolni, és akkor másnap lerobbantunk az út szélén.
És akkor visszastoppolt egy kannával, de az nem volt elég, nem folyt le a motorig, akkor én intettem le egy bus...
Businak hívták
Busi,
őket
a... helyi farmer, aki a bokrok között
Bokrokban él. Lakik, igen.
Busit, és ő húzott be minket, és hozott még dízelt, azt én fizettem ki Gregnek, mert szegény tiszta ideg volt.
Még mondtuk, hogy nyugi, tudod, mi egy az ázsiai mentalit, chill, minden.
Majd megoldódik.
Tudod, mi halál lazák voltunk, ő meg egy tiszta ideg volt.
Azt gondoltuk, hogy a biciklizés után a stoppolás az elég kalandos önmagában, de hogy az Outback-en való biciklizés után az úgy teleport, ez wellness. A légkondi van a fülkével, meg beszélgetünk egy helyivel, mesélte az állatokat, meg a roadkillt, meg a növényzetet, nagyon oda volt Ausztráliáért, de jó értelemben, tehát nem ilyen nacionalista volt, hanem így a táj, meg az emberek minden. Megálltunk a Krokodil Dundit, ahol forgatták a kocsmában, na mindegy. Nem tudom, mire akartam kivadni, nagyon jó volt stopp.
És ezek után lerobbanunk, és szegény Greg meg majdnem kap egy szívramot.
Igen, tehát hogy még a stoppolás is kalandosra sikerült. Még nem csak, hogy lerobbantunk, mert kifogyott a benzin, meg leszakadt a kipufogó cső is, és volt nálam ez a fémbilincs, még Üzbegisztánból, egy Mercedes bontóból.
Egy Mercedes-es fémbilincs.
Az ausztráliai Greg teherautója kapott egy Mercedes fémbilincset Üzbegisztánból, mert minket vett fel, amikor leszakadt a kipufogója. Nagyon jó volt.
Na hát és az előző adásban ugye szóba került, hogy általában a ilyen megoldandó helyzetekre, meg a különleges kalandokra emlékszik az ember, tehát igen. A helyzetekre emlékszik az ember, nem pedig arról, hogy a tengerparton igen. Mi elősült a nap, és most is ugye mit emeltek ki Ausztráliából? A stoppolást,
a találkozást, stb.
És egyébként azt akartam mondani, hogy aki mondjuk bringázik, vagy motorozik, vagy nagyobb távokat tesz meg, az pontosan tudja, hogy azért a távolságnak a relatív feldolgozásához nagyon sokat hozzátesz, hogy milyen tájon mész. Tehát, hogyha egyenesen, monotól, ingerszegény környezetben, és ugye az Outback az ilyen, tehát azért ott végig tekerni, nyíl egyenes utakon, azért az mentálisan nagyon-nagyon
direkt
kifárasztja az embert.
Tehát azért ez bennünk volt, hogy ott egy ilyen kis szakasz kinéztünk a térképen, és akkor ez legyen meg. Kis 800 kilométer.
És ezt hány nap alatt tettétek?
7-8 vagy
7 nap. Tehát ilyen napi százas.
Igen. Hát körülbelül egy napi százas, igen.
Nem is tudtuk volna
tehát
hosszabban,
nem volna,
mert...
Nem tudtunk volna annyi ételt magunkkal vinni. Igen. És a vizet is hogy szereztük? Ott voltak valami
volt azért egy-két állomás, és akkor ott
mert ott sátoroztatok.
Sátoroztam, igen.
Volt is egy incidensünk egy dingó kutyával.
Vagy egy nagy macska, de fán se tudja mi volt, egy nagyobb dög.
Na mindegy, ja. Igen. De ez direkt, azt akartuk, hogy még Ázsiát ülepíteni kellett bennünk, és akkor erre a 800 kilométer egyenesen a semmibe az pont jó lesz.
És egyébként Ausztráliával kapcsolatban ugye említettétek ezt a kukabúvárkodást, amit akartam kérdezni, hogy itt a napi viszonylag meghatározott, sőt, hát nem viszonylag, egészen pontosan meghatározott költségkeretetek, ugye ez a körülbelül 10 euró. Ugye ezt hogy tudtátok tartani? Ausztrália azért egy elég masszívan drága ország.
Igen.
Főleg, hogyha szállás, étterem, ugye minden utazónak elkerülhetetlen. Mondjuk ti nagyon sokat főztetek. És akkor ott még nem tartok a könyvben, de azt olvastam egy cikkben, hogy bevásárlóközpontok vagy élelmiszerboltoknak a hátsó parkolójában vannak kitéve a lejárt, vagy lejárt közeli élelmiszerek, igen. És akkor ott ettetek.
Egy nagyon hangzatos dolog, nagyon tetszik mindenkinek ez a kukabúvárkodás sztori. Igazából ez úgy megtalált minket, tehát mi ezt nem terveztük, hogy mi most olvastunk erről, hogy van ilyen, létezik ilyen kukabúvárkodás, de nem volt ez így az élet céljaink között, hogy ezt szeretnénk kipróbálni. Ennek inkább nem is a spórolásos része, mert az igazság, hogyha bemész a boltba, akkor ott is össze lehet vadászni lejárathoz közeli ilyen leakciózott termékeket, meg hát nyilván úgy tudtunk enni, meg főzni, hogy egyszerű dolgokat. Tehát most érted, vettünk egy kiló krumplit, vagy nem tudom, és akkor meg egy kis hagymát hozzá, egy kis zsíron, aztán hello paprikával. Szóval nem kell túlbonyolítani az étkezés sem, hogyha az embernek ugye kicsi a büdzsé, ugye erre ugye próbáltuk így visszaforgatni a büdzsé dologra. Ez inkább egy kaland volt egyfelől, másfelől, meg ugye maga a hát nem is tudom, egy ilyen szemfelnyitogató kaland, hogy így úristen, hogy így mennyi minden kikerül a kukába, tehát hogy olyan szintű pazarlás folyik a világban, hogy azt így elmondani nem tudom. Tehát olyan élelmiszerek, amire nem volt pénzem, hogy megvegyem a boltban is. Nem feltétlenül csak azért, mondjuk most sem venném meg, vagy nem tudom, tehát hogy így, és csak azért, mert van egy ilyen lejárat közeli dátum, és hogy nem fogyott el, ugye nem volt jól kiszámolva.
Vagy megsérült a csomagolása.
Vagy megsérült a csomagolása, vagy ilyesmi, és így mérhetetlen mennyiségű dolgot, tehát annyi energia és nyersanyag, és
előállítani, becsomagolni.
Tehát igen, ezt valahol megtermelik, szállítják, hűtik, ugye dolgoznak vele, munkaerő, ott tárolják, ott olyannak a csomagolása van, és ott potty, ki a kukába az egész. Tehát hihetetlen szemfelnyitogató volt maga ez a kaland.
És akkor ez, csak hogy mondjuk el, akkor ez élelmiszerboltoknak a kukája.
Igen.
Igen, de nem csak élelmiszerboltok mögött van. Nagyon pékség. Sok pékségek, virágüzlet akár.
És ez kifejezetten, tehát azért is úgy teszik ki, hogy ezt meg lehessen találni és el lehessen vinni, vagy ez kicsit ilyen szemközül van?
Bemászunk a kukába.
Ez tulajdonképpen illegális, azt hiszem, vagy nem tudom mennyire illegális, valahol azt hiszem, hogy illegális, nem mindenhol, de van, ahol például lezárják a kukákat, hogy ne lehessen így bele turkálni, amit tulajdonképpen másfelől meg szintén megértek, tehát hogy azért az, szóval nem tudom, van egy ilyen. De az a durva, hogy lezárt csomagolású dolgokat vittünk, tehát teljesen steril ételeket, csak annyit belet helyezve egy nagy műanyag konténerbe.
Csak beugráltatok, bemásztatok,
nem kivettétek? Nem kell beugrálni, behajoltunk.
Hát volt, hogy benne álltunk. Vittünk gumikesztyűt. Ja, nem tudtuk, hogy kell ezt, úgyhogy
elolvastuk a hogyan kell kukabúvárkodni első rész, mennyi olyan ruhában.
Hát várjál, hogy indikálódott az egész? Tehát én kint a szupermarket parkolójába kerestem fuvart.
Jó, igen, tényleg.
Te meg bementél vásárolni.
És akkor láttam, hogy egy hölgy, egy ott dolgozó hölgy, akinek ugye az a, tehát egyenruhában pakolja le a pultot, és ilyen mi nem ettünk Ázsiában sajtot, már több mint 2 éve nem volt normális sajt, és így csorgott a nyálam, hogy egy úristen, jó kis sajtot megenni, vagy egyáltalán tudod, és akkor így látom, hogy pakolja ezeket egy ilyen kosárba, és megkérdeztem, hogy mit csinál. Mondta, hogy hát lát, kell szeletelje a pultot, mert le fog járni a szavatosság. És ugye mi akkor már olvastunk erről a kukabúvárkodásra, tehát tudtuk ugye, hogy vajon mit csinálhatnak az ételekkel, és megkérdeztem, hogy és mi lesz vele? Hát kidobják, mondta ő. És mondom, tehát, hogy felcsillant a szemem, és mikor dobják ki? Na erre már ő is kapcsolt, és mondta, hogy hát anytime, tehát hogy bármikor ugye kidobhatják, nyilván nem mondhatta meg, hogy ezt ma este kitesszük. Na, én felcsillant a szemem, és így megvettem a kis párizsi zsömlét és hasonló dolgokat, és akkor mentem ki Árpa, mondom, ide figyelj, hogyha itt alszunk még ma este, akkor a ma este az este. Mondom, ma ki kell próbálni, mert én láttam, hogy mi fog kikerülni a kukába. Én azt meg akarom keresni magamnak, és ilyen volt közte ilyen krémdesszert, és ilyen belga, csokis, puding, nem tudom micsoda, csillióért persze, de ugye láttam, hogy oda ki van pakolva. Hát Árpi is így nézett, azt mondja, jó, hát akkor olvassunk utána, hogyan kell ezt csinálni, és akkor ugye fejlámpa, gumikesztyű, meg ugye szakadt ruha, nem tudom. Na ugye, hát, és meg hogy menjünk zárás után ugye a bolt mögé, ugye akkor ugye kipakolnak, és akkor hát akkor utána lehet ott nézelődni.
Voltak ott mások is, rajtatok kívül?
Az ott dolgozók ott kint cigiztek, tehát még az zárások...
Nem,
más kukabúvárok nem voltak, az ott dolgozók ott cigiztek, és így végignézték az egészet, fölöttünk volt egy térfigyelő kamera, a rendőrség ugye elment, az egyik oda szólt, hogy dumpster rats, és akkor kukapatkányok, de hát most meg ott
vihoráztunk. Majdnem visszaszóltam, hogy consumers.
De ez igazságtalan dolog, de... mert mi is ugyanolyan fogyasztói vagyunk a fogyasztókásban.
Persze, meg nem kerestük a bajt
nem, más országban. Nem. Tehát ez, mondom, ez egy kaland volt, egy érdekes szemfeltáró
világ. És iszonyat mennyiségű. Tehát nem is hoztunk el minden
ételt. Egyrészt nem tudunk mindent elhozni, másrészt meg olyan dolgok, és megtaláltuk azt a belga csoki desszertet is, hál' Istennek, az első, amit megettünk. Hihetetlen mennyiség. Hibátlan, és alma például teljesen sérülésmentesen, tudod, az almat egyszer lejted, ugye milyen?
Egy picit benyomódik.
Semmi. Totás, teljes, lezárt csomagolásban, ilyen bioalma volt, azt hiszem, hogy nem tudom, ilyen négyes pakban, ilyen kis papír kosárban, nylonnal lezárva.
Vettünk egy ilyen összehajtható hűtőtáskát.
Ezért vettem a boltba a hűtőtáskát, amit a mai napig megvan, hogy azokat tudjuk cipelni, amit találtunk.
És másnap kaptunk fuvart, egy olasz srác a kis buszával elvitt minket, és ugye vittük a hűtőtáskán egy ételt, és elmondjuk neki, hogy
el kell mondani.
Jó. Hát, André, ez kukabúvárkodásból van, úgyhogy ha nem akarsz, akkor nem musz. Ti is kukabúvárkodtak, és így 100 kilométeren keresztül mondta a sztorikat.
Amikor megnyílik egy ajtó,
igen. Nem? Igen. És aztán még Arizonában volt egy nagyon jó élményünk, amikor egy ilyen helyi közösség, akik kvázi pénz nélkül élnek, tehát, hogy a ház, amiben laktak, azt is megígérték a tulajdonok, hogy felújítják, a cserébe x hónapot vagy évet ott lehetnek, és ők is nagy bringások voltak, ők szólítottak le minket az utcán, amikor vártuk a Warm Showers vendéglátónkat, és végül összebarátkoztunk velük, és elmentünk együtt beszerző körútra, és ők már céltudatosan ugye helyismerettel mentek az ilyen prémium boltok mögé, tehát a bio, meg öko, meg nem tudom milyen szuper élelmiszerekre vadáztak, és nagy sikerrel, tehát így olyan mennyiségű...
Kis busszal mentünk, tehát céltudatosan kis busszal, és ők helyi szegény családoknak.
És életem legjobb salátáját úgy ettem, igen. Hogy te készítetted azokból az alapanyagokból, azóta is.
Azóta emlegeti, hogy
igen, hogy olyat, mint Flextebbe, olyat csinálj még, de...
Nekem is egy barátomnak a testvére élt elég sokáig Tenerifén, talán Tenerifén, Kanári-szigeteknek valamelyik szigetén, és ő is azt mondta, hogy ott is kukabúvárkodtak. Én akkor, hát tőletek, meg ott tőle hallottam erről először, és ugyanezt mondta ő is, hogy tök prémium élelmiszerek, tehát mondta, hogy ilyen óriás, ilyen vörös tonha steak gyakorlatilag kidobva azért, mert aznap járt le. Hát most be van vákumfólia, ez valószínűleg, hogy az még 4-5 napig biztos,
hogy fagyasztott ételeket is szedtük.
Itthon viszont itthon nem nincs erre lehetőség, azt hiszem, ugye? Tudom, én legalábbis nem láttam.
Nem itthon nem nagyon próbáltuk, de azt tudjuk, hogy van a Magyar Élelmiszerbank, meg mintha mostanában még szigorúbb törvényt
most van
hoztak
egy
volna, tehát erre lehetnek ilyen intézményesített, törvényesített megoldások, és úgy tudom, hogy ebben Európa, illetve Magyarország elég jól áll. Persze szerintem valószínűleg még így is, nem csak hogy a bolt és szupermarket szintjén, hanem a háztartások szintjén is. Tehát a megvétel után is rengeteg élelmiszer dobunk ki. De erre is van megoldás. Majd esetleg, nem tudom, Dórit, Edvárdot.
Már beszélgettem velük. Edvárd, Dóri nem tudta jönni, mert akkor született babájuk.
Igen.
De volt egy fenntartatóságról, felelősségteljes utazásról egy
szuper
műsor.
Ők az igazi szakértői ennek a témának. Mi csak
zero waste, igen. És akkor Ausztráliában, ugye Ausztráliában akkor voltatok, akkor 3 hónapot töltöttetek, és onnan mentetek tovább először Új-Zélandra. Na és akkor ott volt egy fél évig?
Igen.
Fél évig mit dolgoztatok ott?
Szőlőt szedtünk.
Pontosabban fél évet voltunk az országban, és ebből 2-3 hónapot dolgoztunk, és főképp szőlőültetvényen, illetve egy szőlőültetvényen ott születeltünk, és utána egy ilyen freelancer, aki a szőlőtulajdonosoknak így kontrakting módon lebontottunk egy szőlőt egy ilyen szuper villa mellett, egy dombtetőn, meg ott is születeltünk, meg bort készítettünk. Az nagyon izgi volt.
És hogy dolgoztatok Új-Zélandon? Ha jól tudom, akkor ott, ha valahol, akkor ott nagyon szigorúak a beutazási és munkavállalási szabályok.
De, ugye volt, akkor nyitották meg a Working Holiday vízumot, amiről mi lecsúsztunk. Viszont helyben megkaptuk az információt, hogy Otágó megyében lemegyünk, akkor ott helyben, a helyi bevándorlási hivatalban tudjuk kérvényezni a Seasonal Solution, nem tudom milyen víza, tehát valami helyi víza típust.
Még korhatár sincs.
Tehát korhatár sincs, mint mondjuk a Working Holiday vízumnál van, és ott helyben leadtuk az útlevelet, kérvényeztük, mellkasröngen minden kellett hozzá, kifelé repjegy, nem tudom, ott helyben megkaptunk, tehát vízumot módosítottunk a helyszínen, mert hogy helyszínen keresnek munkásokat. Hát
kicsit egyébként 22-es csapdája, mert elvileg turista vízum, ami munkát sem kereshetsz, nemhogy vállalhatsz, nem kereshetsz.
Igen, tehát van egy ilyen kis kanyar.
Ez az Otágó megyei speciális Seasonal Solution Working vízához meg ugye kellett már egy munkaajánlat, ahhoz meg azért, az hogy ajánlatot kellett keresni. De végül itt is kerestünk, egy hetet ott mászkáltunk, végül feladtuk, és mentünk egy kört ott a Déli-sziget déli oldalán a biciklikkel, hogy tovább kalandozzunk, és akkor egyszer csak emlékszem, hogy szokták kérdezni, mi volt a legboldogabb pillanat az egész utazásban. Az volt, mikor az Invert Cargill Múzeum előtt megcsörrent a Nokia E51 az új-zélandi SIM-kártyával benne, és visszahívtak
a legelső helyről.
Igen, hogy hát, ha még érdekel minket, akkor lenne itt mindkettőnknek állás, és ott ugráltunk örömünkbe, és azonnal mentünk vissza, pakoltunk, és mentünk intézni a vízumot.
Necces lett volna a folytatás egyébként.
Pont ezt akartam kérdezni, miért akartatok ennyire dolgozni? Tehát akkor hát már nagyon végén jártatok a büdzséteknek.
És ugye beszéltünk erről, hogy az
de annyi pénzetek még volt, hogyha nincsen munka, hogy hazatudtok az
érjen?
De nem igazából a meghosszabbítás.
A meghosszabbítás, hogy teljesen a kör. És ugye beszéltünk erről, hogy a pénz és az idő viszonya, hogy milyen. És akkor az arra jött ki végül is a matek, hogy egy órát dolgozunk a szőlőben, akkor az egy napot hozzád ez az utunkhoz. És mindegyes órát,
tehát magyarul 20 eurót kerestetek.
Ezért számoltuk, és ezért kerestük mindig a legolcsóbb helyeket, mert így tudtuk tudatosítani. Egyébként amúgy is boldog időszak lett volna ez a dolgozás, de ez, hogy most itt egy órát vágicsálom a szőlőt, és az egy nap még ebbe az utazásba, meg egyáltalán az, hogy tudtuk, hogy nem az van, hogy jó, még Észak-Amerikát valahogy gyorsan keresztül szeljük, és aztán irány Európa, mert ennyire maradt pénzünk, hanem amikor ez a telefon megcsörent, és mondták, hogy van munka, akkor tudtuk, hogy oké, akkor Közép-Amerika, Dél-Amerika, jövünk, csak még itt előtt egy pár hónapot dolgozunk. Tehát ezért volt ez a legboldogabb pillanat, mert tudtuk, hogy akkor most már valószínűleg úgy tudjuk befejezni az utazást, ahogy mi szeretnénk, és elterveztük, és nem kell anyagi kényszerből lerövidíteni.
Akkor ez egy boldog két vagy három hónap is lehetett ez a...
Nagyon.
Nem, biztos, hogy nem a mélypontja volt az utazás.
Nem.
Nagyon boldog volt, mert tudtunk venni 40 kilót egybe, 40 kiló krumplit egybe.
És mi célból tettétek
ezt? Hát főztünk magunknak.
De miért kellett egyszerre megvenni 40 kilót?
Úgy volt akciózva. Meg
5 kilónként.
Már...
Oda stoppoltunk ugye a boltba, és akkor mi mondtuk neki a szállásadónk, vagy hát akivel stoppoltunk, hogy hát, hogy akkor lenne 40 kiló krumplit, haza kéne vinni.
Nem, úgy volt, hogy az ember, aki visszavitt minket a Warm Showers-es vendéglátónkhoz, ő másnap ugyanabba az irányba ment vissza, és az nekünk pont kapóra jött, mert ugye mentünk vissza dolgozni, miután elintéztük a munkavízumot, és akkor mondta, hogy elvisz minket. És meg tudtuk vele beszélni, hogy ne az előzőleg megbeszélt helyen vegyem föl, hanem a szupermarket parkolójába. És aztán elvitt a hostelig, tehát hogy be tudtunk vásárolni 2 vagy 3 hétre, vagy akár egy hónapra is előre, amit addig soha-soha nem tudtunk megcsinálni, mert ugye annyit nem bír el a bicikli.
Vinni is kellett.
Igen, cipelni kellett volna, meg egyszerűen eltört volna a bicikli alatta. Így viszont nem tudom, 2,5 év után először tudtunk csinálni egy nagy bevásárlást, meg tudtuk venni az akciós 20 kilós zsák krumplit, mert tudtuk, hogy utána egy hónapig ott leszünk a szőlőbe, és az ott elfér.
Ugye milyen ezek a hétköznapi dolgok mennyire különlegesek tudnak lenni?
Igen.
Hát egy nagy bevásárlás nyűg.
Az, hogy ugyanabba a boltba mész vissza.
És tudod,
következő héten is vásárolni, és már nem kell újra fölvenni.
Meg ugyanott laksz, mert gondolom, mint béreltetek.
Igen.
Munkásszálló.
Ugyanúgy, amiben itthon beleörülünk, ugye a hétköznapok szürkesége, azt ott 2,5 év utólevés után nagyon élveztük, hogy ugyanott kell fölkelni, ugyanaz a konyha, csinálhatok ugyanolyan zöldséges szendvicseket reggelire és 10 óraira, és megyünk dolgozni a szőlőbe, és csak kint kell lenni a szabadba, és vannak argentinek, akikkel tudunk spanyolul gyakorolni, készülni a következő latin-amerikai szakaszra. Úgyhogy ez egy fantasztikus időszak volt, És tényleg az egyik legboldogabb időszaka az volt a 4 éves útnak, amikor a világ túlvégén szőlőt születeltünk, és gyűjtöttük 1 óránként plusz 1 napnyi úti betevőt.
Érdekes az az átváltás, de nagyon jó. Egyébként ez nekem nagyon tetszik, hogy 1 óra munka az plusz 1 nap, mert tényleg annyira konvertibilissé teszi hirtelen a munkátokat, hogy elképesztő. És akkor innen mentetek át, akkor hogyha már többször említettek, akkor menjünk itt Amerikára, lépjünk itt a második beszélgetés második részében. Szintén akkor repülővel, tehát nem hajóval mentetek, hanem átrepültetek Új-Zélandról.
És ebben is volt egy kanyar, ugye, hát annyit beszélünk itt a büdzséről, már szinte túlzás, nem. Hawaii-szigetének érintésével szálltunk át.
De hát az fönn van északon.
De Észak-Amerika, San Francisco-ba repültünk.
San Francisco-ba repültünk. Azt hiszem, hogy Dél-Amerikában mentetek innen.
Nem, Északról mentünk. Ha direkt repülővel mentünk volna, sokkal drágább lett volna.
Az volt az eredeti terv egyébként, hogy Dél-Amerika felé.
Mint Hawaii érintésével, tehát magyarul megálltunk útközben, úgymond.
Tehát akkor Wellingtonból, vagy Oaklandből, vagy nem tudom, hogy honnan mentetek, San Francisco-ba, mentünk, egy Hawaii
érintésével, igen, tehát hogy még Hawaii-ra se jutottunk azért, mert így volt olcsóbb. De annyira itt már pénz körülforog minden gondolat. Igen, tehát ugye
az elég,
Stopover olcsóbb volt a repjegy egy átszállással.
Igen, és akkor mert ugye az már egy Egyesült Államoknak számít, és akkor ott már belföldi járat volt most már.
És akkor eltöltöttek Hawaii-on?
1-2-3 hetet, azt hiszem.
3 hetet?
Pár napot a Oahu. És 3 hetet a Nagy-szigetet körbe bicikliztük, meg fölmentünk a Mauna Kea tetejére, mert ugye...
Árp és a vulkánjai.
3 legmagasabb hegy létezik a világon, ugye a Himalájában a Csomolungmát mindenki ismeri, az a tengerszintől. Van egy a föld középpontjától, ugye az a Chimborazo, Ecuadorban, és van egy a hegy lábától, az a Mauna Kea, ugye 6 kilométer a tengerszint alatt van. Úgyhogy amikor ezt így ennek így utána olvasta, 4207 méter. Még pont itt elég egy jó kis magas hegyi betegséghez.
Hogyha... És Árpit meg is büntette a hegy, mert igen, tiszteletlenül mentél föl, látom.
Igen, kicsit kapkodva próbáltunk fölmenni, tengerszintről azt hiszem 22 óra alatt fenn voltunk, nagyon picit stoppolva, de főleg biciklivel és gyalogolva, egy 2 órát aludva 3000 méteren, és lefelé jövett már hányinger, meg hallucináció, meg minden volt, de ennél kontrolláltabb és biztonságosabb körülmények között ki se próbálhattam volna a magas hegyi betegséget. Na mindegy, ez egy külön kaland, csak az az egy nap egy külön epizódot megérdemelne.
Úgyhogy... Azért az elég merész, tehát egy nap alatt egy ilyet megcsinálni.
Igen.
Azért az...
Úgy is volt, hogy este elindultunk, hogy a másnapi naplementére felérjünk.
Igen, ez ilyen este 9 körül elindultunk, hogy a másnap 7 órai naplementére felérjünk.
A tengerszintről indultunk el, és 4200 méterre, igen. És egy nap volt vissza.
Nem is sikerült úgy, ahogy elterveztük, mert a legvégén, meg a közepén belestoppoltunk. És esett az eső, és lassabban haladtunk, mint terveztem, és nagyon kinkeserves volt, de a végén ez is egy nagyon szép élmény volt. De igen, tehát ott is áldozatot kellett hozni, vagy kompromisszumot, tehát vagy azt csináljuk, hogy nem megyünk föl, mert naplemente után le is zárták a csúcsot, vagy úgy megyünk fel, hogy nem úgy, ahogy kigondoltam, hogy végig a saját fizikai erőnkből, tengerszintől 4200-ig, úgyhogy végül is engedtünk, és kétszer belestoppoltunk, de ez olyan, mint amikor a hegymászok kicsit oxigénnel mennek.
De miért nem aludtatok egyet meg? Tehát miért nem úgy mentek? Hát
két órát aludtunk.
Hát akkor egy 2 nap alatt teszitek meg az utat.
Tehát hát jó, hát ez nem lehet. Nézzére Árpira, azt nem lehet ilyet csinálni.
De lehet. Na, hát igen, ez egy jó. Ezt utólag magamnak is feltettem ezt a kérdést. Hát sok látnivalón van Hawaii-szigetén, és menni akartunk tovább, nem tudom már. De igen, aludni kellett volna.
Árpés hegyek az
hogy... Annyi, hogy nem vittünk sátrat, hanem csak, hogy ugye, hogy könnyen, alpesi stílusban alszunk meg a hegyet, hogy nem viszünk sok cuccot, mert nem éjszakázunk, csak egy délutáni alvást, persze az is esőbe volt, na mindegy.
Egy lépcső alá húzottunk be.
Igen, igen, ott a csillagvizsgáló.
Van valami csillagvizsgáló, ott igen.
A csillagászok szállásának a lépcsője. Mindegy, nem, utólag, ha. Igen, ebből is tanultunk.
Fiatalság bolondság, szerintem ezzel lehetne.
Inkább 2 nap alatt csináltam volna egy ott alvással.
Hogy azt akartam mondani, pedig te ezt a menjünk, haladjunk, minél gyorsabban érjünk oda, ezt elengedted az út elején.
Mert, volt, nagyon sokára engedte el azért, nem az út elején.
De Hawaii-ra már biztos, hogy el kellett, hogy engedjed. Mert az elején nagyon sokszor volt olyan élmények, hogy az itt, még maradt volna, kicsit később induljunk, álljunk, megnézzük meg. Egyébként én is ilyen vagyok, tehát én nagyon értettem azt, amit te ezzel kapcsolatban leírtál, hogy induljunk időben.
Az legyen érjünk idő, már oda, vagy legyünk már ott, és majd ott pihenünk. Igen. De hol van az oda? Hát egyébként most, bocsánat, visszatérve Ausztráliára, egyszer azt hiszem, pont ott hangzott el ez a mondat, hogy mikor érünk már oda, kérdeztem én Árpitól, Árpit visszakérdezte, hogy hova? Tehát nem volt ugye végcél.
Naplementéig mentünk.
Na, de igen, szóval...
De akkor Hawaiian visszajött.
Visszajött. Hát, nem, ez a hegy, tehát Árpit a hegyek megbolondítják.
Nem, ezt elterveztem. Egyszerűen azt hittem, hogy gyorsabban fogunk tudni haladni.
Ez egy ilyen mission volt, amit meg
kell csinálni. De nem tudtunk, viszont a sátorért már nem lehetett visszafordulni. Azt nem akartuk, hogy visszamegyünk tengerszintre, és újra neki próbálkozunk, mert az így lélektanulag nagyon nehéz lett volna, meg akkor más dolgokat kellett volna kihagyni a... Ugye ott volt limitált időnk, mert már megvolt a repjegy tovább San Franciscóba, tehát ott menni kellett, és meghoztuk azt a kompromisszumot, hogy jó, el van engedve ez a saját erőből, tengerszintől a csúcsig, cserébe még odaérünk naplementére, és a, nem tudom, a 85%-át az útnak még így is magunk tettük meg.
Akkor Hawaiian volt akkor a 2-3 hét, és akkor innen mentek San Franciscóba, és akkor onnan mentetek le Észak-Amerika, Közép-Amerika, Dél-Amerika.
Így van.
És aztán jöttetek haza honnan pontosan, melyik városban?
São Paulo-ból.
São Paulo-ból.
Ment Párizsba a repülő.
Jó, hát itt nyilván nem fogjuk tudni egész Amerikát végigbeszélni. Engem itt, ami igazából egyrészt, ami érdekel, az a közép-amerikai rész, tehát azért ott vannak olyan országok, nem tudom, Puerto Rico, Nicaragua, Panama, stb. És most nem a klasszikus Mexikó, meg Kuba, amiket nagyon sokan ismernek, de Kubában gondolom át sem mentetek, mert ugye ahhoz kompozni, vagy hajóra kellett volna szállni. Állítólag ezek abszolút NB1-es helyek, tehát hogy Panama, tehát az a közép-amerikai
régión
nem olcsó, tehát ezt is hallottam, de nagyon-nagyon szép országok, és turisztikailag még viszonylag felfedezetlenek, úgy többé-kevésbé. Tehát biztos, hogy kevésbé, mint mondjuk, nem tudom, Acapulco, vagy Cancún, vagy a Yucatán-félsziget. Meg tudjátok ezeket erősíteni, ezeket a általam csak hallott információkat?
Igen. Más volt, ugye Ausztrália, Új-Zéland, USA, az mind nyugati ország volt.
És hirtelen vissza, és egy picit a harmadik
világban. Nekem az volt a megélésem így egyébként Latin-Amerikával kapcsolatban, hogy így egy európai keresztezése a helyi világnak. Tehát, hogy nagyon rajta van egy európai bélyeg. Tehát nem volt az Ázsia. Mindenki mondta, hogy hú, de színes, tarka, barka. Nem volt ugyanaz, mint Ázsia. Nem volt az a színes, szagos, nagyon ingergazdag.
De attól még nagyon színes.
Nagyon
volt.
Színes, nagyon szagos és nagyon tarka volt, de nem annyira. Vagy lehet, hogy azok után nem volt. De hogyha eleve ott kezdünk, akkor itt teljesen el vagyok ájul, vagy úristen, de durva. Na, ez az európai hatás nagyon érződött meg. Hát eleve az, hogy gyakorlatilag végig, jó, persze helyi akcentussal, de végig gyakorlatilag spanyolul beszéltünk. Tehát nem volt az a hihetetlen kultúr. Nagyon jó pofa volt, mert ugye volt egy előnyünk ebből, jobban meg tudtuk tanulni a spanyol nyelvet. De nem volt az a klasszikus kultúrsok minden egyes országban, hogy átlépünk egy új országba, és akkor totál más, teljesen más. Nem azért volt egyfajta, meg hogyha visszagondolsz, hogy a régi, nem tudom én, az őslakosoknak, hogy a régi nagy birodalmai, tehát teljesen más területet öleltek körbe, tehát a helyi emberek, a helyiek, azok hiába léptünk mai országhatárt, ugyanazok maradtak. Tehát nem volt az a nagy változás, kulturális változás országról országra.
De attól függetlenül rendkívül izgalmas volt. Tehát emlékszem, hogy iszonyatosan élveztük a Yucatán félszigetet, egy sík volt, könnyen biciklizhető, ott a cenóték, a maja piramisok, Tikka, Guatemalába, ezek azért nagyon fantasztikus élmények voltak. Tehát, hogyha valaki vonz ez a kulturális sokszínűség, a történelem, kultúra, építészet, természet, minden, amiért ugye érdemes utazni, és gasztronómia is, akkor Latin-Amerikát nagyon meleg szívvel ajánljuk. Ha viszont már mondjuk járt ott, vagy hardcore-abb élményekre vágyik, hogy úgymond ugye megerőszakolják az érzékszerveit néha az élmények, akkor meg az indiai szubkontinens és Ázsia.
Más világ a kettő.
Ami még vadabb, de Latin-Amerika is fantasztikus volt, tehát ott is minden percet, minden órát és napot élveztünk. Ott ugye már a 40 ezer vége felé jártunk, és ott is a São Paulo-ból meg kellett venni hónapokkal korábban a repjegyet, hogy olcsón kapjuk meg, tehát megvolt a vége, hogy mikorra kell hol lennünk. Semmi az volt, hogy ilyen 1000 kilométereket bele buszoztunk, ilyen éjszakai buszon alvós, 3-4 ezeres hágókon átvonulós buszutakon, ami biztos, hogy hetek vagy akár hónapok lett volna az Andokban biciklivel.
Igen, megszólom, hogy volt egy érdekes megélésünk így a repjeggyel kapcsolatban, hogy hogy olyan volt tudni, hogy mikor lesz vége. Ugye ki volt számolva a legutolsó szakasz, ugye tudtuk, hogy mikor érkezünk, Párizsban érkeztünk meg.
Igen.
És hogy utána gyakorlatilag napra le volt szinte osztva a menetrend, mert úgy szerettünk volna Magyarországra érni, hogy akkor szervezünk egy, hát úgymond egy nagy bulit, egy nagy közös tekerést, kijött a család ugye a határ, a barátok, és akkor csatlakoztak hozzánk emberek, és 3 nap alatt szépen visszatekertünk Budapestre, egy ilyen nagy jambori volt az egész. De ugye hát tudtuk, hogy mikor lesz vége.
Napra pontosan.
Tehát hiába, hogy meg volt a repjegy, de tudtuk, hogy Budapestre mikor fogunk visszaérni.
Volt valami, egyébként és valami ennek... fix időpont volt, de volt azon kívül, hogy a barátokat oda szervezitek, volt valami nem, kötöttséget, és valamiért használtam.
Nem, azt, hogy tudtuk, hogy addigra már nem lesz pénzünk, de...
Nem, ez nem, mindig ezt a pénz köré fennünk annyira idegesítő.
Mondtam az elején, hogy ez fontos.
Nagyon fontos, de mégsem annyira fontos, csak annyit beszélünk arról. A lényeg az, hogy meg volt az időpont, és így annyira egy olyan érzés kerített minket, vagy legalábbis engem így hatalmába, így ugye közel 4 év után, hogy mint a megmondaná valaki, egy jósnő megmondaná, hogy mikor fogunk meghalni. Hm. Tehát ott a vége. Ennek az életszakasznak, ennek az életminőségnek, ennek a világunknak tudjuk, hogy mikor van vége, és tényleg tudatosan tudnánk, hogy készülnénk egyfajta halálra, egyfajta végre, egy beteljesedésre. És azt éltem meg az egész úttal kapcsolatban, hogy de jó, hogy megvolt ez a szabadságunk, hogy tényleg körbe mentünk, és nem csak fizikailag, hanem úgy lelkileg is. Volt egy ilyen, ugye a kör, mint az egésznek, a teljességnek is egyfajta szimbólum, vagy a jelképe, hogy megvolt ennek egy ilyen teljességérzése, és tudatosan készültünk a végére. Minden egyes kilométer öröm volt, minden egyes napot úgy éltünk meg, hogy jaj, de jó, hogy még mindig utazunk, és de szuper. És szóval ez az egésznek volt egy ilyen csodálatos, teljes érzése, és ez olyan jó volt.
Nem szomorúan éltük meg, hogy vége lesz, hanem azt mondtuk, hogy Oké, tudjuk, hogy akkor vége lesz, de ami még addig hátra van, az a miénk minden egyes nap. És így még annak ellenére, hogy ismerős vidékre értünk vissza Európába, ezzel az érzéssel sikerült még azokat a napokat is nagyon nagy teljességgel megélni.
Ugye kétféle hazérkezés van. Az egyik, amikor az ember már várja, hogy hazérkezzen, mert olyan sokáig volt távol, vagy annyira erős honvágya van, vagy olyan dolog várja otthon, amiatt már szeretne hazaérni, és ez egy beteljesedés valójában, tehát így kerek a dolog, az is nagyon jó volt, amikor ott voltam, de az még jobb lesz, amikor hazérek. És van a másik típusú hazérkezés, amikor sajnos negatív értelemben számjuk vissza a napokat, és egyre depressziósabbak vagyunk a végén, hogy haza kell érni. Megmondom őszintén, nekem az elsőben még nem volt részem, én mindig nagyon maradnék, bármennyi időn, bárhová megyek, de akkor nektek ez inkább akkor, ahogy te mondtad, kerek
volt,
elég volt.
Ez így jó pont volt. Pont kör volt, pont kerek volt, hogy van is egy ilyen mondás, és pont kerek volt.
És akkor mindjárt beszélgetünk majd a hazaérkezésről, csak még én arra lennék kíváncsi, hogy ugye Dél-Amerikában jöttetek haza. Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Észak-Amerika, Dél-Amerika. Tehát egy picit ez ilyen keretes szerkezet, mert ugye Ázsia, meg Latin-Amerika, mondtátok, hogy azért egy európai, meg a kicsit a harmadik világi kultúrának a keresztelése, de hát azért mégiscsak a legőszintébb, meg a leg, igen, nem tudom, ilyen természetközelébb akkor, meg talán vendégszeretőbb az ugye Ázsia volt. Ugye utána átléptetek egy abszolút civilizált 21. századi világba, ugye Ausztrália, Új-Zéland is, Észak-Amerika, meg aztán különösen, majd utána visszamentetek Latin-Amerikába.
Na, nagyon vártunk.
Jó érzés volt, tehát akkor értetek haza, amikor az USA és mondjuk Mexikó határát átléptétek.
Igen.
Már úgy értem, hogy akkor éreztétek jól magatokat, és úgy éreztétek, hogy közöketek, hogy ezért élveztétek ezt a kapitalista jólétet.
Kapitalista jólét, hát...
A nagyon nagy részünk ekkora büdzsével a kapitalista jólétben nem
gondolok volt. Gondolok itt a tiszta vécére.
Persze, mindig a jelenben éltünk, tehát Amerikában élveztük az iszonyat szép tájakat, hogy a Yosemite-be ott ingyen tudtunk sátrazni.
Az emberek ott is iszonyú jó fejek, tehát most ez nem...
Tehát tényleg mindig azt élveztük, ami éppen volt. De az tény, hogy Latin-Amerikára tudatosan készültünk azzal, hogy tanultuk a spanyolt a Duolingo, meg az audio leckékkel, meg az argentinokkal a szőlőbe, és nagyon vártuk, hogy visszaérkezzünk. Lehet, hogy kicsit túlságosan is, és nem volt az a szintű kultúrsok, mint Ázsiában, de ez nem baj, más. És nagyon jó volt ezzel együtt Latin-Amerika. Nekünk...
Visszaérkezzünk, bocsánat, hogy megszakítalak, ezzel visszaérkezzünk, ez egy elég árulkodó kifejezés, hogy visszaérkezzetek abba a közegbe, ahol igazán
nekünk az a közeg, Ázsia és minden nehézségével együtt, meg Latin-Amerika is sokkal emberközelibb. És ezt latin-amerikaiakon abszolút látni, tehát az az életöröm és boldogság, pedig a külső körülményekben és anyagi javakban ők nem duskálnak úgy, mint mi, de egy nagyságrendel, hogy boldogabbak, az elég...
Más utazótól hallottam azt, hogy mondta Európára, hogy Európa egy nagy játszótér, és egy kicsit meg is vonom sértőd, vagy hát miért mond ilyet? Hát Európa az is egy nehéz terep, hát mennyi felé lehet itt is menni, meg hát az is itt is megszervezni. Igaza volt. Igaza volt. Tehát tök más utazni Európában mondjuk. Jó, Amerikára nem volt annyi tapasztalatunk, tehát ott tényleg csak egy relatíve kis részét az Egyesült Államoknak, bocsánat, így mondom, tehát az Amerikai Egyesült Államokról beszélek. De relatíve kis területet mentünk be ugye az egészhez képest. Tehát nem mondhatjuk magunkat expertnek ugye az USA-ból. Nem is volt cél persze. De hogy igen, annak is megvan a maga varázsa.
Igen, pont a Járatlan Utakon Fesztiválon az egyik előadáson mondta valamelyik, már nem tudom melyik előadó, de motoros utazásról volt szó, és ő azt mondta, hogy ő már nem szeret Európába menni motorozni, mert egyszerűen hiányzik a kihívás, tehát benzinkutak vannak 5 kilométerenként, mindenhol van szállás, hogyha a motor elromlik, akkor ott van az asszisztens szolgálat 2 órán belül, tehát igazából nem érhetnek meglepetések, nincsenek megoldandó helyzetek. Egy játszótér, tehát minden adott, tökéletes infrastruktúrával, minden szempontból, egészségügyileg és minden szempontból egy hatalmas védőhálóval, de a kaland az nem ott van, a kaland az keletre van, meg délre van, Afrika felé, és szerintem ti is ezt éltétek meg valószínűleg itt a Ázsia és Dél-Amerika kapcsán.
Igen, lehet.
És igen. Akkor időben akkor járunk. Egyébként azt meg se kérdeztem, hogy ezért dátum szerint mikor volt ez az út? Mert ugye sokszor szóba került, hogy telefon még nem volt.
2011 és 15 között.
11 és 15 között, és akkor 2015, mikor április?
Amikor szeptember 5-én értünk haza.
És akkor jó volt a hazérkezés. A barátaitok, ugye volt egy fénykép, láttam, hogy Párizsban az Eiffel torony előtt nagyon boldogan megcsináljátok az utolsó ilyen nagy mérföldkőhöz érkeztetek képet, és onnan ketten mentetek haza, vagy ott már volt, jöttek ki?
Párizsban még nem volt még senki velünk, a magyar határtól jöttek. Ugye? Vagy de várj, előtte valakivel összefutottunk. Kivel futottunk össze? De az véletlen volt egy kemping mosdójában.
Már találkoztunk magyarokkal véletlenül, és Rolanddal szervezetten, és Tibó Viktorral is, aki a sokat általad emlegetett könyvet szerkesztette össze e-bookká, ugye azok blogbejegyzések egybefűzve, amiről te beszéltél, hogy 10 000 oldal. Az fönn van a honlapunkon. Hát
a hivatalosan a magyar határtól volt így egy közös nagy dzsembori, hogy akkor oda kijöttek a szüleink, meg mindenki, és akkor utána igen, szépen lassan csorogtak hozzánk.
Az volt a hivatalos, amit a honlapunkra is kitettünk, hogy szeptember 2-án átléptük a határt, vagy elsőjén, már nem emlékszem, és onnantól nyitott a túra. Tehát aki akar, itt leszünk első nap Sopronban, aztán Pápán, aztán Vértesbogláron, és aztán 5-én délután megérkezünk a Hősök terére, ahonnan indultunk, és aki akar, bárhol csatlakozhat, lesz közös szállás is, este Bogrács, és így végén valami 40-en tekertünk be a Hősök terére, és emlékszem, hogy az Andrássy úton mentünk, nézd itt, valami rendezvény van, valami épp történik, pont mikor mi érkezünk, és aztán kiderül, hogy ez a tömeg minket vár, és köszönt, és tévé.
Mert hogy egyébként és... sajtó szempontjából ugye elég aktívak voltatok, hiszen egy csomó cikk megjelent, de igen. Akkor erre kicsit készültetek, vagy készítettétek a magyar médiát az érkezésetekre, tehát tudták?
Nem, ez nem önállóan csináltuk.
Igen, egy Új-Zélandtól volt egy PR hátszerünk, a középiskolai pattárs, ami PR szempontból egy kicsit terelgetett minket, segített. Ami jól jött, tehát az érdekes érzés volt például Új-Zélandon, hogy... Hát akkor most ez csúnya kifejezés, de ez a like gyűjtögetés. Tehát, hogy 2 év félig tudatos, félig nem ilyen posztolgatás után, nem tudom, volt 4 000 követőnk Facebookon, és akkor egyszer csak összerakott velünk a Lilian egy PR cikket, és egy másnapra 6 000 egy csomó új követő, akik akkor csatlakoztak be a kalandunkba.
Ilyet mond nekünk, hogy írjunk sajtóközleményt. Mondom, mit írjunk, tessék? Micsoda? Hogy ez egy szakszó, hogy egy sajtóközleményt írni. Hát jó, oké.
Okay. Ugye szokták mondani egy általában az utazásra, hogy nagyon sok mindenben feltölt, rengeteget ad, de végtelen is tud válni, hogyha az embernek mondjuk problémái vannak itthon, szeretne megoldani egy élethelyzetet, nagyon sokan elutaznak. De önmagában nem ér semmit, hogyha nem hozol valami olyan dolgot hozzá, ami miatt az itthoni életed válik jobbá. Tehát ami miatt meg tudod haladni a korábbi önmagadat. Nektek van-e ilyen, amiben mások lettetek, amiben megváltoztatok, amit hazahoztatok, és azért érzitek ki magatokat jobban, vagy azért boldogabb az életetek most jelen pillanatban itthon, akár mint mielőtt elmentetek, mert tanultatok valamit az útból.
Én ezt úgy fogalmaztam meg, hogy hát, illetve nem is igaz, mert nem tudtam jól megfogalmazni. Ez inkább egy ilyen életérzés, azt hiszem, nehéz jól szavakba önteni. egyfajta tudatosabb jelenlétet jelent. Nagyon sokan kérdezték, hogy na és nem mentek utazni, nem hiányzik, és így mindig mondtam, hogy hát de jó dolog utazni, de nem kell elutazni, mert itthon is meg lehet élni azt, vagy szóval nem kell a konkrétan fizikai elutazás ahhoz, hogy meg tudjam élni a mindennapokat, és hogy ez a fajta szemléletváltás az, ami számomra sokat segített ebben, hogy annyira jelen lenni így akár a hétköznapi robotban is, hogy megtalálni benne a csodát, vagy nem tudom, tehát hogy megtalálni a boldogságot, az örömöt, vagy hogy lehet ezt jól megfogalmazni, olyan nehéz ezeket szavakba önteni.
Értem, amit mondasz, csak még a módszert nem látom.
A módszer,
tehát, módszer azok mi vagyunk magunk.
Ez sokkal könnyebb utazás közben gyakorolni, mert szinte nem is kell gyakorolni, hanem jön magától. Utazás közben minden új dolog, rengeteg új dolog történik veled minden egyes nap, akár új kihívások is, de új dolgokat látsz, új emberekkel találkozol, kikapcsol a robotpilóta. És észre se veszed, és sokkal tartalmasabbnak éled meg a napjaidat, mert ezt az utazás hozza magával természetes módon. De ezt itthon, ez sokkal nehezebb, mert ugye bekapcsol a robotpilóta, ugyanolyanok a napok, és csak pörögnek a hetek, napok, és ehhez kell egy ilyen tudatos megállás, és azt lenni, és ez nekem is az itt, ha tudja, milyen nehéz.
Még ez a 4 éves út sem volt, megint elmentem, nagyon szeretem Tezé, van egy nagyon kis, egy ilyen egyházi vallási közösség Tezében, és oda el lehet menni, ávonulni, tehát ott így fel lehet töltödni, Istennel tölteni az időt, stb., közösen imádkozni, és akkor ott vannak ilyen heti ávonulások, hogy csend, tehát csendre. Tehát vannak a hétköznapi rendes, normális, ilyen ifjúsági találkozószerű, amikor csendbe tudsz elvonulni, és akkor egyszer kipróbáltam, hogy na, milyen. És akkor ott adták azt a tanácsot, hogy érdemes lelassulni. És hogy minden, tehát például mondjuk, ha el kell mennem ebédelni, akkor is lassan menjek, innen nézzek meg, sétáljak, álljak meg, csodáljam meg a körülöttem lévő világot. Ez is ugye segít befelé figyelni, befelé fókuszálni, elmélyedni. És ilyen nagyon szép virágokat láttam, meg ugye az egészen tök mély élmény volt, tehát nagyon jó volt, és akkor hazajöttem ugye vissza a pörgő világba, vagy a normális hétköznapi életembe, és körbenéztem abban az utcában, felnőttem, és megtaláltam ugyanazokat a virágokat, ugyanazokat az élményeket, tehát hogy egyszerűen csak lelassultam ezáltal a befelé fordulással, és meg tudtam figyelni azt, ami rendelkezésemre áll itt is. Csak ugye pörgetjük az életet, mert hát pörgetni kell sok szempontból, ami persze nem baj, csak ugye pontosan ezt a lelassulást, ezt a megfigyelést, ezt a tudatosságot, hogy jelen lenni a hétköznapi életemben, mert eltelik az idő. Akármit csinálok, eltelik. Miért ne tehetném akkor úgy, hogy odafigyelek rá, és megélem, és örülök neki.
Most már értem. Ez egy nagyon fontos dolog, és tök elgondolkodtató, és pont ugye, amikor az előbb, vagy hát már jó pár perccel előbb mondtam, hogy az út elején még te is olyan voltál, hogy menjünk, haladjunk, érjünk oda.
Igen.
És valószínű, hogy talán akkor érkeztél meg az utazásba is, amikor ezt elengedted.
Igen.
És akkor ezek szerint itt van is.
És akkor ott vége lesz az útnak.
Igen.
Hát ez az. Érdekes. Van egy nagyon jó idézet, Franz Werfel mondja a Muszadag 40 napjában. Minden hely ugyanannyit ér, mert mindenütt magunkkal visszük az egész külső világot.
És egyébként minden összefügg. Ugye arról is beszéltünk, már nem tudom ebben, vagy az előző adásban, talán ebben volt, hogy sokszor megállsz egy olyan faluban kényszerből, amin átmentél volna, és ott találkozol olyan emberekkel, ott teszel egy olyan gyümölcsöt, amit még nem kóstoltál, és egyébként meg csak simán átmentél volna rajta, és hogy tényleg az élet hozza ezeket. Milyen volt hogy bírtátok egymást? Mert azért egy ilyen úton hát folyamatosan helyzeteket kell megoldani. Tehát emberek még egy wellness hétvégén is képesek végletesen összeveszni azon, hogy a 6 órás vagy a 8 órás turnusba menjünk-e vacsorázni. Tehát azért vannak konfliktus helyzetek, nálatok meg állandó helyzetmegoldás, döntések sorozata. Nyilván nem volt mindig ugyanaz a véleményetek mindenről. Én nem láttam az eddig olvasott könyvrészekben konfliktus, vagy legalábbis túl sok konfliktus, tehát hogy kapcsolati szempontból. Jön a 3. gyerek, tehát igen, együtt vagytok, tehát úgy gondolom, hogy
köszönöm, igen, jól, hogy de hogy szoktuk mondani, hogy még beszélünk egymással.
Ha lett volna, akkor biztos erről is írtunk volna, tényleg nem volt.
Az igazság, hogy nem. Voltak szerint, tehát azért voltak összezörülések, nem igaz, hogy nem volt, de nem volt olyan szintű, vagy nem...
Nem volt.
És itt van vége a beszélgetés.
És akkor köszönjük szépen, igen.
És ahogy kérdezik, hogy és hogy vált szét az útotok? Hát a Roadmobile podcaston összevesztünk, hogy eltogatjuk. Nem.
Hát annyira
úgy indultunk el erre a 4 éves wellness kaland túrára, hogy bennünk volt az, hogyha ezt nem sikerül együtt, békében végigcsinálni, meg egyáltalán Ez, amit mondod, Zita, hogy eldöntöttük.
Egy döntést hoztunk.
Eldöntöttük, hogy együtt éljük az életünket, és együtt végigcsináljuk ezt a földkörüli utat.
Az
és
életet.
Ennek nyilván az egyik legfontosabb alapillére, hogy, hogy egymással jól kijövünk, de ez olyan szintű alap, hogy ezen nem is kellett soha gondolkodni, vagy tudatosan tenni, mert ez működött. Inkább az, hogy ez az út nem fog sikerülni, ha nem úgy történik, hogy mind a ketten élvezzük. Tehát, hogyha én széthajtom az itát az elején,
meg kell beszélni.
Akkor szét lesz hajtva, és egy hónap után azt mondja, hogy Árpi, én ezt így nem bírom, és nem is akarom csinálni. És erre nyilván, ha nem jövök rá az elején, akkor nem sikerült volna az út, és most nem lennénk itt. Erre muszáj volt rá ébrednem az elején.
Tehát tudatosság.
Igen.
Sokszor ez hiányzik. Tehát nagyon sokszor apukám szokta mondani, hogy egy úton bármilyen konfliktus jön, vagy bármilyen helyzet van, ami vitát generál, akkor mindig arra kell gondolni, hogy még mindig jobb itt ebben a vitában lenni, mint hogyha otthon, és mondjuk dolgoznánk, és azt csinálnánk, amit nem annyira szeretünk. De ehhez nagyon komoly tudatosság kell, hogy ezt végig gondoljátok, hogy ti együtt szeretnétek végigcsinálni, úgy, hogy mindketten élvezzék.
Ez... Hát figyelj, eleve, hogy az egész, hogy együtt vagyunk, hogy házasságot kötöttünk, ez már maga egy nagy közös projekt, egy nagy közös út. És ebben mi vagyunk ketten benne, a csapat, most már ugye gyerekekkel együtt, de ugye mi vagyunk ketten benne, akkor nekünk úgy a kötelességünk ezt közösen működtetni. Probléma van? Megbeszéljük. És akkor ugye át is váltottuk, ugye volt ugye szó erről az idő és pénz kapcsolatáról, hogy akkor hogy az idő, hogy ugyanúgy most már nem problémák vannak, hanem helyzetek. És ezt te is nagyon tetszik, hogy mindig mondod, hogy helyzetek vannak, és ez így jó, mert hogy helyzet van, és hogy voltunk valahogy.
Olyan még nem nagyon volt, hogy nem sikerült egy utazás alatt megoldani. Valahogyan mindig
valami mindig
egy
lesz, igen. Olyan
nem
hallottam,
hogy valaki ott maradt
volna,
Bangladesben, igen. Meg effektet kapott. És azóta is ott van, mert nem tudta megoldani a defektet. Tehát, hogy ilyen nincsen, hiszen előbb-utóbb valahogyan megoldódik.
Előbb-utóbb minden helyzetre igen. Van megoldás, mindent meg lehet oldani. Nagyobb kompromisszummal, kisebb kompromisszummal, nagyobb sérüléssel, kevesebb sérüléssel. Tehát valamilyen módon mindig minden megoldódik. Majd nincsen, hogy egyszer csak megállunk, mert úgy
igen.
Most akkor nem történik semmi.
Úgyhogy, ha valahol nehéz volt, vagy rossz, akkor nem az volt, hogy na most akkor itt befejezzük, hogy hello, vége.
Nem, akkor már előre léptünk, és akkor tovább
mentünk.
Tovább
Bangladesh nehéz volt, akkor mentünk
jó,
tovább.
Így is azért elég sok időt töltöttünk Bangladeshben. De a lényeg igen. Az, hogy nem baj, megküzdöttünk vele, tovább léptünk, és pont az, hogy így együtt csináltuk, hogy nem tudom, egymást támogattuk ebben, ez annyira magától értetődően jött, hogy tehát egy életszövetségre lépünk, akkor ez a csomag része, nem? Hogy így segítjük egymást, és nem kell minden esetben egyetérteni dolgokban, meg nem kell mindent egyformán gondolni, hanem meg kell beszélni. Valami nem tetszik, akkor beszélünk róla.
Fontos üzenet mindenképpen. Hát rengeteg történet van még bennünk, vagy bennetek bennünk. Rengeteg történet van még bennetek.
Benned is biztosan. Majd legközelebb, hogy mi kérdezünk téged.
De ez a podcast, ez egyelőre nem rólam szól, hogy itt két kérdés mindig fölteszek a végén, a beszélgetés végén. Az egyik ugye a gasztró, és itt most nem fogunk végigmenni egy újabb két órás beszélgetésben a teljes World Gastron. Én ebben az esetben ti állandóan főztetek. Uh-huh. Nagyon sokat főztetek útközben. Néha egészen meglepő módon, tehát nem nagyon hallottam még olyat, hogy valaki egy szállodai szobában neki rántottát csinálni, hát ti csináltatok. Tehát, hogy én itt most inkább arra lennék kíváncsi, hogy ti hogy oldottátok meg a saját étkezéseteket, a saját magatok által elkészített ételek tekintetében, mert nyilván nagyon sok helyi alapanyagot vásároltatok, és mindig abból főztetek ételeket. Ez nyilván amellett, hogy érdekes, meg kreatív, amellett azért költséget is megtakarít. Erről meséltek egy picit.
A kulcs a fűszeres zsák. Mindig más dobsz rá ugyanarra a krumplira, akkor más íze lesz.
Hát igen. A sült rizsből is végtelen
jó,
mennyiséget
lehet csinálni. Viccet félretéve, de igen. Tehát, hogy tényleg a fűszerek az egy kulcs mindenhez, különbözőképpen lehet így ugyanazt kvázi elkészíteni, és hát a szent háromszög, ugye a krumpli, rizs, tészta, hát abban nem nagyon tudtunk kilépni, hát néha csináltunk ilyen kenyérlepényszerűségeket, mi nem voltunk annyira nagyon kreatívak, mint például a több más utazótól, hol amíg valaki sütőt is fabrikált magán, és kenyeret sütött magán, tehát olyan dolgok vannak. Ázsiában, amit mondtunk, ott nagyon könnyen elérhető volt ugye az utcai étel, tehát ez a kis mozgóárusok, vagy amit mondtam, hogy az ablakban ott az étel, igen. És akkor így, hú, hát igen, de hát na azért szóval nem volt minden esetben gond ezzel. De egy érdekes kulináris élményt azért mégis kiemelnék, ha megengeded.
Persze.
Édesanyám szilvás gombóca. Amikor utánunk repült bangkoki átszállással.
Nem mondod.
De egy rámás dobozban már meg volt romolva szerencsétlen, de én böcsülettel és könnyeimet potyogtatva megettem.
De hogy itthon csinált fel a postán, vagy hogy nem, hogy repült utánatok?
Magyar utazók,
összeismerkedtünk. Igen, magyar utazók jöttek, és akkor egyeztettünk, hogy jönnek, és hogy van-e szükségünk esetleg valami gyógyszerre, vagy ilyesmi, és hát édesanyám nem bírt magával, és egy kis szilvás gombócot utánunk küldött. Meg a vajas zsömle, Istenem, amit úgy utáltunk itt az iskolai kiránduláson, beleszöttyed a paprika, tudod.
És nem is lehet jó kenyeret kapni nagyon sok helyen.
Potyogó könnyekkel ettem a vajas zsömlét. Indiában ettük a jaj, hát na, szóval igen.
De éttermekben nem is nagyon jártatok, tehát általában saját magatok főztetek, illetve utcai étkezdékben ettetek?
Az utcai étkezdék néha... azért kimerítik az étterem fogalmát nálunk. A legtöbb
helyen, igen.
Igen. De hát ettünk az érettünk.
És melyik konyha volt, ami a legközelebb állt hozzátok?
Ez nehéz. Nekem nagyon tetszettek a délkelet-ázsiai ízek, tehát megmaradt bennem, hogy egy random, kicsi kis családi, ilyen, nem is nevezném étkezdének, egy ilyen sátor alatt a kambodzsai anyuka készíti ott a szaladgáló gyerekek mellett a kis vokban a zöldséges, húsos, íres valamilyen étel.
Fráj-ráj. Mindig így hívtuk a fráj-ráj.
Hát még ott még úgy se hívták, mert hogy a turista se járt, csak így mondtuk, hogy két tányért kérünk. És filérekből persze, és azok az ízek, azok jók voltak, de lehetne sorolni minden kontinensről öt ételt tényleg, de már a...
Nem menjünk bele, mert hosszú lenne valóban.
Nevüket se tudom, vagy soha nem is tudtam.
Elég egyértelmű szerintem a kérdésre válasz, de gondolom, hogy helyi alapanyagokból főztetek általában, hiszen nem is nagyon lehetett mit más venni, igen, de akkor helyi ételeket is főztetek, vagy maradtatok azért az európai?
Hát európai, hát ahogy sikerült című rész, tehát ugye kicsit összeszórunk mindent, és akkor ami lesz belőle.
Inkább az volt a jellemző, hogy mondjuk irányba sütöttünk lángost. És akkor ez volt az ajándékunk, vagy Belizbe is sütöttünk lángost. Tehát ugye az volt az ajándékunk a vendéglátóink felé, hogy készítettünk egy olyan ételt, amihez megkaptuk helybe az alapanyagokat, de valószínűleg olyasmit még nem is ettek soha.
Hát vagy nem pont úgy, vagy itt tudom én, európai dolog. Az egésznek ugye volt egy ilyen
legalább
örömfaktora.
5 különböző kontinensen 15 alkalommal biztos sütöttem lángost 15 különböző konyhában.
Ja. Jó, lehet, a csótányos pizzáról ne is beszéljünk, ugye?
Igen, egy sütő.
Bekapcsoltuk a sütőt, és belerobbantak a csótányok.
Nem volt használva a sütő egy ideje, és a csótányoknak nem volt ideje kimenekülni, így felrobbantak, és így egy plusz réteg feltétként az első tepsi pizza.
Az Ázsiában bogarakat esznek.
Istenem, ezt nem akartunk volna átlépni, ezt a
meg mindegy, nem. Nem tehetett róla a vendéglátónk, hogy...
Hát vicces sztori, most már csak ugye nevetünk rajta.
És hát az utolsó kérdés, gondolom, fölteszem, bár részben megválaszoltátok itt a beszélgetés alatt, amikor ugye arra vagyok kíváncsi, hogy melyek azok az országok, vagy melyik az a régió, amit a legjobban a szívetekbe zártatok, és amit a leginkább ajánlátok a hallgatóknak. Ugye Közép-Ázsiát nagyon kiemeltétek, tehát én feltételezem, hogy ez, de nem akarom elvenni a válaszadás lehetőségét tőletek. Tudom, hogy nehéz kiemelni 46-ból, de mégis kíváncsi vagyok rá.
Tényleg baromi nehéz erre válaszolni, mert ugye az nagyon érdekes, mindenek a helyi kihívás, hogy mindegyik más volt egy picit, és akkor azért, na, hogy egy kicsit másképp válaszoljak erre a kérdésre, én gyerekként természetfilmeken nőttem föl, és persze nyilván meséket is néztem, de nagyon sokat néztem apukámmal különböző természetfilmeket, és hát tud ezek a, bemutatjuk a helyi természeti népeket, ki hogyan él, meg ugye mindenféle különleges dolgok, és akkor emlékszem, hogy volt egyszer egy nagyon valami nagyon megmaradt a Titikaka-tóról egy adás, hogy ott az úszósziget, nátszigeteken élnek az emberek, és hát ez ilyen olyan varázslatos, nem, hogy így úszósziget élnek az emberek, hogy ők maguk építenek maguknak, és így nem mondom, ez olyan nagyon messze, de soha nem fog eljutni. És akkor ezen az úton eljutottunk, és elmentünk, meglátogattuk.
Majdnem 4 év utazás után.
4 év utazás után, hogy eljutottunk a Titikaka-tóra is többek között, és nyilván muszáj volt, ha már ott vagyunk, befizetni egy ilyen turistahajóra, ami elvisz, és hát az a beteljesülés, hogy a gyerekkori álom valóra válik, és elhoztam egy kis nádarabot a szigetről, nem süllyedt el miatt a sziget, ne aggódj. Tehát elhoztam egy kis nádarabot, és így lepréseltem, és beraktam egy ilyen kis képkeret mögé, hogy minden lehetséges, minden álom megvalósítható és beteljesíthető, hogy így amire azt hittem volna, hogy soha nem valósítható meg, és olyan messze van, és lám, mégis eljutottam egy szép napom.
Nekem Pakisztán és a Hunzák völgye fönn a Karakorum Highway tetején, az valami varázslatos volt, főleg úgy, hogy nem is tudtuk, hogy hova érkezünk, tehát mi annak valahogy nem sikerült utána olvasni, hanem ott csöppentünk bele, és tudtuk meg, hogy micsoda érdekes és fantasztikus népek élnek ott, és micsoda tájon. Tehát az nagyon varázslatos volt, és hát nem siettünk akkor már, mert az volt az utolsó ország, ahol meg volt a vízumunk induláskor, Pakisztán.
Ott hosszabbítottunk először
igen.
Vízumot.
És ennek nagyon örülök, hogy ott végképp sikerült belassulni. Tehát ott még az addigi tempóból is visszavettünk, volt mondjuk más dolog is a fogproblémám miatt, de azzal együtt, hogy volt, hogy ilyen krumpli méretű redagadt az egyik fele az arcomnak, az valami iszonyatosan varázslatos volt. Tehát aki teheti és van bátorsága, az hunza, és Pakisztán az gyönyörű.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Szerintem nagyon belejöttünk, és belejöttetek. Szerintem az első 15-20 perc után még láttam, hogy így néztek egymásra, hogy most melyikőtök válaszoljon, és aztán utána annyira természetes és őszinte lesz. Én nagyon jól éreztem magam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm.
Mi is, és
köszönjük
magunkat.
Szépen.
És hát tényleg nehéz egyébként 4 évet két tudásban összefoglalni, de szerintem a lényegre azért sikerült kitérni, amit meg továbbra is mondok, aki jobban kíváncsi rá, annak utcú neki 10 000 oldal, vagy hogyha sokszor emlékezett költség oldalra kíváncsi, az meg tényleg olvassa el a könyveteket, mert tele van szerintem egy szuper tanácsokkal, és ugye van egy 360 fok bringa oldalatok, meg YouTube csatornátok 700 videóval, tehát ennél még sokkal többet lehet találni rólatok a neten.
Igen.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük a meghívást. Jól éreztük magunkat.
Én is. Na hát, kedves Road Movie hallgatóim, ezzel véget is ért a 3. évadunk. Egy kis nyári szabadságra megyek, remélem ti is így tesztek majd. Ezt sokszor elmondom, de így az évad végén különösen szeretnék megköszönni minden egyes hallgatás, minden egyes megosztás, minden egyes lájkot, követést, ami tőletek érkezik. Ez mutatja, hogy tetszik, amit csinálunk, és csak ezekkel, de ezekkel nagyon is hozzá tudtok járulni a Road Movie Podcast jövőbeni működéséhez. Szintén szeretném megköszönni az együttműködés fő támogatónknak, a Cserisk utasbiztosításnak, illetve a Drive magazinnak. Nélkülük biztosan nem tartanánk itt. Köszönöm nekik, szeressétek őket ti is, remélem sokáig maradunk így együtt. Ahogyan említettem, egy hosszabb szabadságra indulok én is, illetve amikor ezt az adást hallgatjátok, már úton is vagyok, Törökország, Grúzia, Azerbajdzsán, Örményország irányába. Kövessétek az utat a közösségi oldalakon, a Road Movie pedig folytatódik a nyár végén, augusztusban, 4. évaddal. Sziasztok!
A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Road Movie Podcast mai adását a biztonságos utazások szakértője, a Cserisk utasbiztosítás támogatta. Köszönjük, hogy velünk vagy, hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon. Mesélj barátaidnak is a nálunk hallottakról, és ne feledd, Road Movie, a te utad. Sziasztok!